19. fejezet. Lehet, hogy a 14 karátos autó utasai és kísérői valamennyien meghalnak, ha André nem kéri kölcsön Oránból Budoen szakácsmester koktélreceptjeinek gyűjteményét. Ugyanis a felborulás pillanatában ez a könyv előre esett, és a kis ülésen kuporgó lakány jobban utána kapott, mert felelősséget vállalt a féltett kézzel írott könyvért. Így történt, hogy a könyv után André is a sofőrülés alá gurult, és ott megbújva elkerülte a rablók figyelmét. Miután elnyargaltak a banditák, váratlanul megjelent, hóna alatt a Budoen koktél receptjeinek gyűjteményével, korrekt lakálytartásban, de vérző orral és ruházatának kétharmad részétől megfosztva.
Ha nincs kifogásuk ellenem, szíjő, megszabadítanám önöket kötelékeiktől.
Többen is feleltek neki, és nem szépeket. Késő este lett, mire beért az elcsigázott társaság Azumbárba. A sürgöny vezetéke elvágva, összesen két arab csendőr az oázis hatósága. Mit lehet itt tenni? Labót magas lázzal ágyba dugják. A sors ellenünk volt, dörmögi Döbertin. Anett nem szól semmit. Ő mást gondol. Az Isten büntetése. A lány is végképp kimerült. Jó éjszakát kívánt, Anett elvánszorog a szobájáig, Döbertin is. Labó nyitott szemmel fekszik a dohos, vályog falu szobában. Egy légypusztító sikló lenéz rá a mennyezet felől, lüktető torokkal, és az oázis nyomasztó éjszakai csendjében valami madár sikolt néha.
Ikivivi!
Csend!
Ikivivi!
Káprázik a szeme, és olykor feléje dőlnek a penészes sárga falak. Gorcsev, nyögi csendesen, és amikor nyílik az ajtó, tudja jól, ő az. Eljött.
Ikivivi!
Csak ugyan Gorcsev lépett be. Szakadt poros egyenruhában, és egy oroszlán jön mellette lomhán, álmos nagy hunyorításokkal. Jó estét! Mondja mosolyogva. Maga maradjon csendben, Mendriner úr. A beteg káprázó szeme előtt olyan elmosódott a látomás, és ez a furcsa, nagy, össze-vissza lépegető oroszlán nem fél. Rossz bőrben van Labó, mondja a hegyke kísértet. Ma nem verekszünk.
Miért halt meg?
Suttogja a beteg. Mi van? Ámoldozik ilyetten a hazajáró lélek.
Most mindig így fogom látni magát, ezt a szemet, az arcot.
Na és, csúnya vagyok. Na ide hallgasson, Labó. Én visszaszereztem a kocsiját még ez egyszer.
Maga volt akkor is, liegte Labó. Láttam a ködben.
Igazán? Érdekes. Fúj, Vendriner úr! Ezzel a nyugdíjas vén bestiával nem lehet bírni. Mondja, mert az oroszlán a beteg lelógó kezét szimatolja. Nem bánt senkit. Öreg artista szegény, és azt hiszem vegetáriánus is, mert megevett a kapuban egy fazék zöld festéket.
Nem. Nem.
Hebegte a beteg.
Ez lehetetlen.
Én is csodálkoztam, de lehet, hogy azt hitte spenót. Labó a 40 fokos láz rémületében szinte elnevette magát a katona és a jámbor oroszlán furcsa látványán, komikus lázában, de eszébe jutott az a sír, a katona temető.
Gorcsev, mondja, mit jelent a halál? És mi lesz az emberrel elmúlás után?
Hát, amennyire lehet, eltemetik. Miket kérdez? Mondja, hogy betegedett meg így?
Malária.
Na ide figyeljen, én nem adom többé vissza az autót, mert ezek újra ellopják. Magam viszem el annak a dalai palának, vagy mi a neve, a próféta komód cipőjéhez, de nincsen térképen.
Ó, ha így lenne, nincs messze. Itt egy térkép, a kijelölt úttal a kabátomban.
Hol? Oda ment a székhez, és kivette Labó kabátjából a tárcát, abból meg a térképet. Hé, Vendriner úr, ne aludjon! És dühösen Labóhoz fordult. Ilyen egy lusta artistát még nem látott. Ez úgy csinál, mintha nagyapám lenne. Belerúgott az oroszlánba, mire Vendriner úr nagy nehezen felállt, és ránézett várakozóan.
Korcsev, megbocsát nekem, hogy a leányom kezét megtagadtam. Soha sem bocsátom meg. Szégyelje magát. A lányom azt mondta, hogy soha sem megy férjhez.
Jegyezze meg, hogy azért is elveszem a lányát. Egy szép napon éjszaka érte jövök, és elviszem.
Labó tágra merett szemmel felült. Nem! Nem! Hörögte rémülten. Uram, irgalmaz!
Mit ordít? Annyira oda van attól, hogy elveszem a lányát? Hát nem vagyok én leprás. Nézd csak!
Ne! Nem! Mondja, hogy nem veszi el! Mondja, hogy nem veszi el!
Hörögte Labó kimerett szemmel.
Ó, kérem, bocsássa meg, és mondja, hogy nem veszi el.
Azért is elveszem én, Salabakter.
Nem akarom!
Nézd, hogy üvölt, jöjjön Vendriner úr, és köpje ki azt a papucsot, szép kis oroszlám. Salátát eszik, festéket meg textilt.
Korcsev, bocsásson meg,
soha. Eljövök a lányáért, öreg szájhős, és magammal viszem. A beteg minden erejét összeszedve felordított, hogy eltűnjön a látomás, aztán kimerülten, remegve zuhant vissza a párnákra. Döbertén és a lány egyszerre rohantak be.
– Mi az? – Apa!
Labó lázasan, kicserepesedett szájjal lihegett.
– Itt volt. Beszéltem vele.
– Kicsoda?
– Gorcsev! Anett összerándult. Döbertin felsóhajtott.
Végybe kinint, mondta gondterhelten.
A beteg nagy nehezen megnyugodott.
Itt jár egy oroszlánnal. Azt mondta, elviszi az autót. Abe padannak. Igen, igen. Csak aludj. De ha mondom, láttam. Láttam. Az oroszlán el is vitte az egyik papucsot.
Anett lassan az ajtóhoz ment, és szomorúan kinézett az éjszakába. Néhány lépést tett a folyosón az ablakig. A holdfényes sivatagban az oázis szegényes pálmái búslakodtak poros koronáikkal.
Légy férfi, öreg fiú, mondta Döbertin.
Bánta lelkiismeret szegény gorcsevért.
Hol van André?
André! A lakály helyett Anett jött vissza halott halványon.
Furcsa, mondta. Kint az oázisban találtam.
Egy szétharabdált fél papucsot tartott a kezében.
Ikivivi!
Sikoltotta a madár. Füllett éjszaka volt.
Hol van André?
Hé! Végül megtalálták a szomszédos szobában az ágy alatt.
Kissé, elszoktam már ettől, de majd belejövök.
Mi történt magával? Vérzik a szája széle.
Kiáltásra ébredtem, és Monsieur Labóhoz rohantam. Beleütköztem valakibe, aztán leütöttek.
Nem látta, ki volt?
Nem, de az ütés néhai Gorcsev úr fenyítésére emlékeztetett.
Döbertin káromkodni akart, de torkának adta hang. A padlón egy fémgombot pillantott meg, közepén a hét lángú gránát. Egy légionárius járt itt.
Menjünk aludni, mondta rekedten,
de egyikük sem aludt ezen az éjszakán. Amikor Gorcsev magához tért, olyanféle ringatást érzett, mint a hajón lenne, de nem látott, nem hallott semmit. Lepel borult rája.
Mi ez? Meghalt.
Mozgolódni kezdett, hogy kibontakozzék.
Valaki jól oldalba döfte.
Hé, kölyök!
Levették a leplet róla.
Nem. Még sincs a temetőben, sőt, ellenkezőleg. Egy teherautó belsejében volt, és pártfogói, akik időnként leütik az első kezük ügyében kerülő holmival, most körülfogták, úgyhogy nem lát semmit.
Privátelek marcona, de rokonszenves ábrázata nézett szembe vele, mellette a hallgatag Drugics egy kerti öntözőkamnából pálinkát ivott.
De hallgass,
súgta Privátelek. Teherautóval megyünk. A mester nem tudja, hogy itt vagy, mert mindenféle rongyokkal letakartunk. Viselkedj hát csendesen. Ő meg Lindström külön autón mennek. A Mestic Aldus vezeti. De most még egymás mellett mennek az autók. Minden pillanatban itt lehetnek.
A pokrócon néhány lyukat vágtunk, hogy kilássál rajta. Nem sokára előre sietnek a kis autóval. Várt ki türelemmel. Valamit felelni akart, de a hallgatag Drugics, mintha kedves elhunyt hozzátartozója lenne, ismét letakarta, és talpát a fiú mellkasára helyezve, szeliden a falhoz tolta. Gorcsev nem is tudta, hogy miért nem ütötte fejbe a kerti öntözőkannával, ez a Drugics úgy látszik öregszik, vagy mi. A célszerű kivágásokon kívül a terítő szakadásokkal is rendelkezett, és így kényelmesen láthatott mindent a jókora teherautó belsejében. A szomszédos ketrezben ismét megpillantotta azt a bizonyos Vendriner nevű oroszlánt, bágyattan, ráncos bőrrel, bölcsen hunyódó szemekkel, amint roppant állkapcsát előre nyújtott talpaira helyezte. A Vendriner nevű bestiának egyetlen foga sem volt már. Egy szemközti ketrecben újabb és még meglepőbb látvány fogadta. A rács előtt az alábbi hatalmas tábla fityegett. Vendriner piroska, sakál és balerina 6,5 éves. És Vendriner piroska, sakál és balerina, bárhogyan nézte, Gaffiron úr volt a világhírű autóversenyző, aki a ketrezben ült, roppant lehangoltan és a körmeit ápolta. Ezt nagyon furcsának találta. Volt egy harmadik ketrec is, amelyben acélhálókat tartottak vadfogáshoz. Ezen is felírás volt, Vendriner Hermann, kőszálisos. A negyedik ketrec volt aránylag a legérdekesebb, mert ezen a következő felirat állt. Vendriner Tódor Emánuel, királytigris és fejszámoló, bengáliai fogás, szelidíthetetlen. Ed Úvad a ketrecben sokkal jámborabb volt, mint ahogy a tábla jelezte. Vendriner Tódor Emánuel, királytigris és fejszámoló, akárhogy is nézte Gorcsev, egy közönséges sült malac volt a szájában citrommal. Furcsa sereg lett ez a vérengző Vendrinerek családja. Eddig nem tudott róluk. De hát említést tesz valahol Brém, az Afrikában sűrűn előforduló Vendrinerekről, amelyek bizonyára melegvérű emlősök eleveneket szülnek és citromot viselnek a szájukban. Azonban mi lesz, ha Gaffiron, az autóversenyző felismeri őt? Kétségtelenül tudja, hogy a titokzatos egyén, aki letartóztatta azonos Gorcsevvel, és ez esetben barátai egyszerűen széttépik, mint ahogy Vendriner Aladár, vagy pláne Tódor Emánuel ifjabb éveikben testvériesen több egyforma része marcangoltak egy kecses gazellát. Ezért örült, hogy pokróc borul rá, és most, miután úgy látszik a mester és Lindström nincsenek a közelben, már szólnak is hozzá.
Szép kis cukorbaba, alaposan elájultál.
Miféle ez a kocsi? Kérdezte a lepel mögül folytott hangon, mint egy drámában a föld szelleme.
Hagenbecktől vette a mester, felelte Privátelek. Elsőrangú vadfogó felszereléssel.
Maga tud vadat fogni?
Én nem, felelte Privát. De ez a Drugics tanulhatott valahol ilyesmit, mert Ambavarázis környékén becserkézett egy teljes sült palacot.
És ki a Vendriner? Kérdezte.
Mindenki.
Ez a Vendriner a Hagenbeck első szelidítője volt, és kedvenc vadállatait családtagjairól nevezte el.
Az oroszlánnak adta a büszke Aladár nevet, amely sajátja volt.
Az oroszlán?
Nagyon öreg szegény. Ez egy élő fürdőszoba szőnyeg, vagy ágy elé való.
Engem hova hurcolnak? Kérdezte egy panaszos hang, nyilván Gaffironé.
Maga vezeti majd az Alfa Romeo-t, én meg ösztökélem. Meglátja, hogy milyen elsőrangú rekordot hozunk ki együtt magából, a kell az élete árán is.
Ez jogtalan eljárás. Önök egy élő embert ketrecbe zárnak.
Uram,
mondta az udvarjas rézláb.
Egy szavába kerül és megöljük. Ezzel nem újjék a jó közérzete.
Arra nem gondolnak, hogy elsősorban is unatkozom itt?
Majd beteszünk egy mókus hintát és egy mandi fürdőt. Nyé, csúnya Vendriner piroska, nyé!
Menjen azzal a vasruddal! Az oroszlán többször nyújtotta orrát a pokróc felé, amely mögött Gorcsev ült, mintha ösztönösen érezné, hogy ennek az embernek van szíve, ez megérti. Kivénült, fáradt, szelidartista volt Vendriner, és minden zökkenőnél annyira megijedt,
hogy nagyot csuklott. Este felé az autóversenyző mélyen aludt a ketrecében, és Gorcsev végre felülhetett. A sivatag közepén vesztegelt a kocsi. Kiszálltak sétálni. Ők előre mennek a kis autóval, és Abudir előtt a romvárosnál találkozunk. És hogy akarják elfogni őket? Hálóval, fiam. Hiába, a mester zseniális, na. Ezt most már Gorcsev is elismerte magában.
Nehéz szívvel merett a sivatagba, ahol a sárga porlapály izzó halovány sugárzással elkülönült a leborult éj alatt. Megint csak győzni fog a gonosz. Ez az altábornagy, vitéz, okos katona, de szélhámosok ellen nem tud harcolni, mert bármit is tesznek majd ellene, ő akkor is gentleman marad. Az pedig ilyenkor baj. Távolról apró mozgópontok közeledtek a tábortűz felé. Nyújtott hangon rikoltoztak a sakálok, hiérek és más vendrinerek.
Nem kell az sem, hogy ez a versenyző lásson. Mindig letakarunk majd, mondta Privátelek.
Miért nem lehet őt letakarni? Kérdezte a fiú.
Igaz, bólintott Halacska. Már is bement és egy ponyvát terített vendriner piroska ketrecére.
Gaffiron mélyen aludt és álmában mosolygott is. Bizonyára keskeny hosszú körmökről álmodott, rózsaszínűekről, előkelőekről.
Ti tulajdonképpen miért dolgoztok a mesternek? Kérdezte Rézláptól.
Micsoda ostobasságokat kérdezel? Pénzért.
Ha sikerül eljuttatni Dizárhoz az aranyat, akkor 50 000 frank jár fejenként. És ha nem?
Akkor 50 frank napi tiszteletdíj. Vigyázz!
Egy fényszóró közeledett. De nem a mesterkocsija volt, hanem a spáhiké. És mögöttük hatalmas fénnyel, olyan halk, sima zúgással, ami inkább zizegés volt, elvágtatott mellettük a 14 karátos autó. Látta őket. A kormánynál Anett ült, és Gorcsev elérhette volna a lányt kinyújtott kezével. De milyen sápadt, és milyen komoran mered az útra. Talán beteg. Nem is sejtette, hogy a lány őt gyászolja nagyon keservesen. A hatalmas autó falta a kilométereket, órákat, napokat. Belsejében egy különös csoporttal, és a csoporthoz még különösebben nem illő felszereléssel. Gorcsev érezte, hogy veszélyes és groteszk kalandozása ezzel a hodály autóval döntő fordulathoz érkezik. A levegőben lóg minden probléma, ellentétes akarás és terv végkimenetele. Az elkeseredett küzdelem utolsó fordulója, amikor nem kér és nem ad kegyelmet egyik fél sem, mert mindent feldobott már a nyerő számra. Gorcsev sejtette, hogy döntő fordulatához, élethalál összecsapáshoz közeledik a 14 karátos autóügy, de azt igazán nem sejtette, amit valójában pergőtűszerű gyorsasággal eléje tálaltak az események. Az első két nap aránylag nyugodtan telt el. Békés túrának tűnt az egész, leszámítva Tangafiron sidámait, akinek a ketrecét letakarták. Gorcsev éppen egyedül volt a kocsiban, mert a többiek a közeli oázisban a mesterrel és Lingeströmmel tanakodtak. Elsősorban vizet adott a ragadozónak. Vendriner viszont megnyalta Gorcsev kezét, és jóindulatú bólintással, szelíd hunyorítással nyugtázta a figyelmet. Gorcsev is nagyon megbarátkozott az öreg artistával, hiszen szomorú tekintete és széles orra van, amiről Vonek úr jutott az eszébe. Az oroszlánt viszont egy Teplitz-Schönaui zenebohócra emlékeztette Gorcsev, ifjú vándoréveinek poétikus időszakából, amikor még fogazata és étvágya alkalmas volt a lóhúsevés élvezetére. Ez a zenebohóc jutalomjátéka napján egy teljes paripát vásárolt Vendriner aladárnak, és ezért híven megőrizte emlékezetében. Szinte sírva fakadt, amikor a fiatalember friss vizet tett eléje.
Milyen figyelmes artista!
Mert Vendriner úr szemléletében a világ élőlényei pontosan két nagy csoportra oszthatók, az artisták és a jegyszedők hatalmas családjára.
Így van, Vendriner úr. Azt hiszem, úgy sem lesz hosszú az alkalmaztatása ennél a cirkusznál.
Vendriner úr szomorúan lógatta jobbra-balra a fejét, mintha azt felelné,
nekem mondja.
Pedig ekkor még egyikük sem tudta, hogy milyen gyorsan és mennyire rideg formák között teljesedik be Vendriner úr sorsa a valószínűtlen események áradatában. 7 órakor felébredt Gaffiron a ponyva alatt a vaksötétben.
Haló? Kiáltotta. Miért csomagolták be a ketrecemet? És adjanak enni!
A ketrecbe zárt autóversenyzőket tetése tilos.
Felelte mély, elváltoztatott hangon Gorcsev.
Ki beszél?
Az oroszlán.
Ne vicceljen. Hogy hívják?
Vendriner, Aladár, artista vagyok és ragadozó. Azáltal, hogy ketrecbe került, ön is érti az állatok hangját. Csevegjünk.
Haj, nem veszi le ezt a ponyvát?
Ördöge van. Eltalálta.
Reszelő zizzenése hallatszott.
Ön a sötétben is képes a körmeit tápolni?
Szörnyűködött Gorcsev.
Természetesen gyakorlat teszi a mester, de kicsoda ön, aki beszél?
Vendriner Tódor, a sült malac. Bengáliai fogás, de ez mindegy, a sült malac bármilyen fogásnak jó.
Hogy hagyja az ostoba vicceit. Kicsoda ön, és miért hurcolták ide?
Ezt önnek kell tudni. Felelte, és odatolt egy csésze vizet az oroszlánnak. Az állat lomhán átlendítette farkát, és vérkeredben bóbiskoló szemeit hálásan emelte a fiúra. Bizonyára azt gondolta, hogy ez egy kedves fiatal Vendriner itt.
Szóval ön nem ad értelmes választ?
Kérdezte a versenyző, és serényen csettent az ollója.
Gafiron úr, mondta Gorcsev,
volna egy tanácsom az ön számára. Kerülj el valahogy az életfogytiglani fegyházat.
Mit mond?
Legalábbis annyi árkémkedésért, de könnyen előfordulhat, hogy felakasztják.
Uram, ez viccnek is.
Közlöm önnel, hogy az egyik ketrecben a legsúlyosabb hadititkokat rejtették el, amit önnel akarnak külföldre juttatni az Alfa Romeo-ban.
Szent Isten! Kicsoda ön?
Vendriner Piroska, foltos hiéna!
Kérem, ne tréfáljon!
Hagyja békén az inkognitómat, Gafiron úr, és fogadjon szót. Önnel Franciaország gyarmati repülőtámaszpontjainak titkos flotta felvonulási sürgőny kulcsát akarják külföldre juttatni az Alfa Romeo-ban.
Uram, atyám, ezt sejthettem volna, de mit tehetek?
Egy alkalmas pillanatban kiszabadítom önt, és ezzel az autóval északra száguld motorhalálában.
Boldogan, ha kiszabadulok, boldogan, uram! Kicsoda ön? De ha azt feleli, hogy Vendriner Hermann kőszálisas, akkor durva szavakkal fogom illetni.
Miért ne lehetnék én a Hermann keresztnevű büszke szárnyas?
Mert a kőszálisas én vagyok, felelte diadalmasan. Ma reggel kicserélték kérésemre a megalázó feliratot.
Gorcsev megcsóválta a fejét. Nem hiszem, hogy egy ilyen madár egyedül manikűrözni a karmait. Most közeledő motorberregés hallatszott, és Gorcsev villámgyorsan magára húzta a takarót.